Jézáik is jelezték, hogy nem tudnak itt lenni közöttünk. Aztán köszöntjük szeretettel. Vilma ugyan többször volt itt, de Anna Mária az most már először, hogy köszöntünk szeretettel. A Máté evangéliumának a tanulmányozását folytatjuk. A talentumok példázata következik. A Máté evangélium a 25. rész 14. versétől fogom olvasni az igét. Tehát Máté evangélium a 25. rész a 14. verstől a 30. versig bezárólag. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-öt keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva után megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj, és oszd az urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, s ezt mondta. Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, hű, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj, és oszd az urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta. Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe, nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és reszolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez a példázat egyedül a Máté evangéliumában van leírva. A Lukács evangéliumában a gírák példázata, vagy az új fordítás szerint a mínák példázata, az bizonyos értelemben hasonlít hozzá, és mégis van a kettő között különbség. És ezek az azonosságok és hasonlóságok miatt több olyan dolog is van, ami miatt tulajdonképpen egy kicsit olyan keveredett is sokszor a gondolkodásunkba. Majd erről szeretnék néhány szót, hogy mi az, ami különbség, mert ez fontos a magának a történetnek, a példázatnak a megértésében. Itt azt látjuk az Úr Jézus, amikor elmondja ezt, itt ugye Máté úgy mutatja be, mint az ember Jézus Krisztust. Ő a zsidókhoz szól, és egy idegenbe készülő emberről szól. Amikor a gírák példázatát szemléljük, ott az van, hogy Jerikóból kijövet, már azt gondolják, hogy most fogja helyreállítani Izrael királyságát, és ezért mondja el, hogy egy nemes ember, aki messze tartományba készül azért, hogy megalapítsa az ő királyságát, és azután visszatérjen. Ami egy fontos különbség, hogy tulajdonképpen nem beszél arról, hogy amikor kiossza a talentumokat, hogy azzal mi a feladat. Annyira benne van az emberbe, hogy mivel a mínáknál, illetve a gíráknál ott az van, hogy úgy adja oda nekik, hogy ott egyformán, hogy kereskedjetek, hogy A talentumnál itt semmit nem mond. Azt olvassuk, hogy minden vagyonát, mindenét, amilyen volt, odaadta nekik, és elment. Nem mondott semmi feladatot, hogy mi a feladatuk, mi az, amivel megbízza őket. Talán gondolhatjuk úgy, hogy mint olyan, hogy a szolgái, hogy hát ezt tulajdonképpen tudniuk kellett. De ez azért is fontos, hogy később az egy talentumosnál, amire hivatkozik, bizonyos értelemben megérthessük. Nem volt egy határozott üzenete azzal kapcsolatban, hogy most mi a feladatuk. Egy döntő, hogy mindenét rájuk bízta. És itten, amikor a gírák, illetve elnézést, ha a fejemben sokszor inkább a gírák az, ami nekem úgy nagyon sokat jelentett egyszer, és inkább az jön elő, mint a talentumok, úgyhogy ez szóbotlásra úgy hivatkozok, elnézést. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a talentumokat különböző mértékben. A Károly szerint úgy olvassuk, hogy kinek-kinek az ő ereje szerint, az új fordítás úgy mondja, hogy kinek-kinek a képessége szerint. Amikor nézzük azt, hogy mi is a talentum, háromféle megközelítésbe szeretném idehozni. Először is a talentum, ahogy az Ószövetségben is használják, a vagyonnak egy olyan súlymértéke, amiben az ezüstöt és az aranyat mérték. Ez kétféle módon is volt a különböző tartományokban, illetve volt az egyik a babiloni talentum, a másik pedig a, most hirtelen jut eszembe a neve, tehát az egyik 43,6 kg volt, a másik kerekítve 60 kg. Tehát azért, amikor ezt nézzük, hogy aki egyet is kapott, hatalmas vagyon ez. Hiszen azt olvassuk, hogy ez az ember minden vagyonát szétosztotta, nem hagyott semmit kiosztatlanul, és arra is gondolhatunk, hogy valószínűleg, hogy ez az ember, ugye tudjuk, itt az Úr Jézusról van szó, aki messzi tartományba ment, hiszen a Golgotai keresztre és országot alapítani ment. De amikor, mint példázat beszél, valószínűleg, hogy ez a talentumnak a kiadása, ez nem egy szó szerint ilyen értelemben, hogy kilóba adta az aranyat. Hanem ahogy ma is tulajdonképpen a Földnek van egy aranykorona értéke, tehát tulajdonképpen a vagyona, ami felett megbízta azt, akiket rábízta, ilyen értelemben lehet. És nem is az a döntő, hogy pontosan ez, akár most mai szemmel átszámolva, hogy ez micsoda hatalmas vagyon kilóba mérni az aranyat, hanem az, hogy mindenét szétosztott. Semmit nem tartott meg magának, semmit nem hagyott úgy, hogy hát ne legyen addig gondja senkinek rá, amíg ő távol van. A másik, ahogy a talentumot ma is szoktuk használni, a különböző adottságok, tehetségek, a velünk született dolgok, az örököltük a szüleinktől, vagy hát egyáltalán ezt nagyon is szokták elsősorban művészetbe, különböző dolgokba használni arra, hogy milyen talentumos ember valaki. De valamennyiünknek van bizonyos értelemben adottsága, tehetsége, akár úgy, hogy a velünk született, akár a képesség, amely ki lett fejlesztve a tanulással, a különböző dolgokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ebben az életben megálljunk, meg tudjunk élni, tudjuk kamatozni, tatni, és hogy mindezt azért is szükséges, hogy ebben a földi életben megtaláljuk a helyünket. Ugyanakkor ezeket az adottságokat is, akár sok, akár kevesebb, ezt mind Istentől kaphattuk. Hiszen ő adja, ő formál, ahogy elhangzik már az Ószövetségben, hogy már az anyám méhében ismertél, és elterveztél. A Szent Sátor építésekor szerdán ezzel foglalkoztunk, és fölkerült az a gondolat is a Szent Sátor építésénél, ami a 2 Mózes 35-ben van, amikor két mestert, akit megnevez név szerint, Mózesnek ezt mondja fönn a hegyen, azt mondja, hogy betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel, képességgel mindenféle munkára. Ezt a két mestert készítette fel Isten arra, hogy a Szent Sátornak az eszközeit akkor elkészítsék, és ott több versben kifejezi azt, hogy Isten ezzel a céllal adta nekik a képességeiket. Tehát itt is láthatjuk azt, hogy a képességet Isten sohasem magáncéllal, a magunk élvezésére adta, hanem ahogy ott is az isteni, a Szent Sátor elkészítésére és a különböző berendezéseire. Nem akarok ebbe nagyon részletesen belemenni, de ott utána ez több versen keresztül foglalkozik, és utána a 36. rész első versében úgy folytatja, hogy mindazokkal a hozzáértő emberekkel együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr. És azt már nem írtam ki, de a további versekben még ott van az is, hogy akiket Isten, az Úr lelke indít arra, hogy önként jelentkezzenek erre a munkára. Tehát ott van az, hogy Isten már a formáltatásunk előtt eltervezett az életünkkel kapcsolatban dolgokat, arra, hogy szerette használni bennünket, és ugyanakkor várja azt, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. És a harmadikként pedig ott van, ahogy talán sokkal inkább szoktuk a talentumokat használni, a kegyelmi ajándékok. A korintusi levélben is, és az efézusi levélben is több helyen beszél arról, hogy milyen kegyelmi ajándékokat osztott ki az Úr. Nem akarok ebbe a kegyelmi ajándékok témába belefogni úgy, mert nagyon messze vezetne, de a cél az efézusi levélben azt olvassuk, hogy felkészítés a szolgálat munkájára. Mindezeket a talentumokat, amelyeket Isten kiosztott az ő népe között, az azzal, hogy kamatoztassák a test építésére, és itt a test építése alatt ugye a gyülekezetet, az eklézsiát, Isten népét, mindegy, hogy milyen megfogalmazásba, hogyan, hogy arra a célra abba használja. A Róma 12 foglalkozik azzal, hogy a testnek különböző tagjai vannak, és minden tagnak más a feladata. De egyik tag sem mondhatja azt a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Mennyire fontos újra és újra látnunk azt, hogy egymást kiegészítjük. Hogy Isten munkájában, de ha szűkebbre vesszük, már otthon a családban is, szükséges az, hogy mindenkinek van egy feladata, erejéhez képest, mint ahogy itt a talentumok kiosztásánál is ott van, hogy kit-kit az ő ereje szerint, és ahogy egy kisgyermek növekszik, egyre több feladatba lehet része, kaphat feladatot. Másrészt láthatjuk azt, most, hogy itt van nálunk a 2 éves kisunokám, olyan sokszor látom, hogy megfogja a söprő lapátot, hogy ő söpör. Hát ugye persze, hogy nem tudja, de látja ezt, és próbálja. És nagyon sok minden így van tulajdonképpen, hogy látja az ember, tanulja, és ez is a felkészítés a szolgálat munkájára. Ahogy együtt végezzük, együtt hordozzuk, együtt tesszük. De azt, hogy kinek-kinek mit adott az Úr, ezt a maga jogkörébe helyezte. Az Ószövetségben már magát, amikor az ő szellemét is adja, tudjuk azt, hogy csak bizonyos időre, bizonyos feladatra adja. Ma, amikor az Újszövetség népében beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy Isten ezt egész másképp teszi. Hiszen a búcsú beszédeiben az Úr Jézus, a János Evangélium a 17. részében azt mondja, hogy még sok mondani valónk van volna hozzátok, de most el nem tudjátok fogadni. De elküldöm ama vigasztalót, aki elvezet titeket minden igazságra. És ez az, ami tulajdonképpen Isten szellemének a munkája, amikor végzi az ő felkészítő munkáját a szolgálatra. Ő az, aki kijelenti, ő az, aki formálja és vezeti, és vezetni akarja az életünket. De ott van az a kérdés, hogy akarjuk-e, elfogadjuk-e. Itt azt láthatjuk ebben a példázatban, hogy az Úr a visszajövetelekor nem a teljesítményt jutalmazza. Nem az szerint, és itten tulajdonképpen az öt és a két talentumosnak a jutalma teljesen azonos. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy mindegyikük tulajdonképpen megduplázta, amilyen volt, amit kapott. A gíráknál látunk egy olyan különbséget, ugye ott mindenki egy gírát kapott, amelyet sokkal inkább arra szoktuk érteni, hogy mert, ahogy a Titus levelében olvassuk, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít, és de ez, hogy az üdvözítő kegyelem, és hogy ezzel hogyan? Ott a gíráknál látjuk azt, hogy van, aki tizet, van, aki ötöt, különböző módon használja fel az Isten kegyelmét. De itt a talentumnál, amikor arról van szó, hogy mindegyik megduplázta, utána nem ez a döntő, hogy most valakinek 10 vagy 4 van. Két dolgot mond. Egyrészt az, hogy osztozz Urad örömében. Ha nézzük ezt összefüggésében, hogy mikor is beszél erről az Úr Jézus, ugye egyrésztről előtte van itt a Máté evangéliumában azok a példázatok, amelyek az ő második visszajövetelekor, a nagynyomorúság idején, az ezer éves királyság kezdetekor hangzanak el, és ez, hogy menj be a te Urad örömébe, ezt, ha beleillesztve a történelembe, akkor valószínűleg, hogy ez, hogy mint az élő népnek, hiszen az a másik feladat, vagy jutalom, hogy uralmad lesz városok felett. Hogy az akkor élő nép, amely majd a jövő vasárnap lesz tulajdonképpen a következő rész az utolsó ítéletnél, ahogy itt úgy van megjegyezve, a kecskék és a juhok, amikor szintén az ezer éves királyságba való bemenetelről van szó, hogy ahhoz csatlakozik. De ugyanakkor ez számunkra is mondhat egy üzenetet, egy szellemi mondanivalót. Ugyanakkor azt olvassuk, hogy egyrészt azt a 19. versben olvassuk, hogy hosszú idő múlva megjött az ő ura. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek az életébe érkezik vissza. Hiszen egy példázatnál az Úr Jézusnak nem azt tartja fontosnak, hogy most minden apró részlete az teljesen érthető és a történelem szerint hű legyen. Ő egy célt szeretne ezzel kifejezni. Várjuk vissza. Ott van ez a várakozás, amikor arról van szó, hogy hogyan tesszük, illetve most látom, a gíráknál van ugye az, itt pedig azt mondja, hogy sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz Urad örömébe. Tehát amit előbb említettem, hogy a városok felett ez a gíráknál van. Itt az, hogy sokra bízzak ezután. Amikor Isten a hűséget szemléli, és azt nézi, hogy miben voltál hű, hogyan tetted, hogy álltál hozzá, akkor tulajdonképpen ez, hogy többre bízlak, ez nem csak a végelszámolásnál, vagy amit az Úr Jézusnak a visszajövetelekor történik, hanem tulajdonképpen ezt láthatjuk végig. Végigvonul akár a történelmen, vagy most így mondom, a fizikai életben, a mindennapokban, a gyakorlatban is, ott van ez, hogyha valaki valamiben kipróbált, akkor léphet följebb. Ugyanakkor ez, amikor az Úr Jézus ezt mondja, itt a gírák, illetve a talentumnál, hogy többre bízlak ezután, ebben benne van az, hogy szeretne az ő munkájába úgy használni, hogy ránk bízhasson feladatokat. A Péter levelében olvassuk, hogy a ti kipróbált hitetek, mely becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicsőségre, tisztességre és méltóságra valónak találtassék a Jézus Krisztus napján. De addig is Isten belevisz próbákban, de belevisz nehézségekbe. Azért, hogy azzal, amit éppen van, amit kaptunk, azzal, hogy élünk, hogy használjuk. És ez is benne van az, hogy ahogy az ő, amikor az ő szellemének megígérte, hogy az előbb a János 16-ban hivatkoztam, hogy elvezettiteket minden igazságra, ez is az ő munkája, ahogy formálja az életünket. Ahogy végzi azt, hogy kereskedjünk. Itt kiderül, ugye, ahogy említettem, a gíráknál mondja ezt a szót, hogy kereskedjetek vele, itt a talentumnál nem, de mégis azt látjuk, hogy ez először az 5 talentumot kapottnál van fölírva az, hogy azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5 talentumot keresett hozzá. Mit jelent a mi életünkben az, hogy kereskedni, és itten nem, ahogy ma talán egy rossz csengéssel hangzik a mai társadalomba, amikor a kereskedéshez inkább az üzérkedés szó kapcsolódik, sokkal inkább itt a bibliai értelemben arról van szó, hogy használjam, forgassam mindazt, amit kaptam. Vele jár az, hogy bármilyen munka, amely a bűneset következtében fáradtsággal jár. Az Édenkertben a munka, mint az ember nemességét jelképezte, de a bűneset azt is megrontotta, és a munka fáradtsággal jár, odaszánással. Akár amikor a tanulásról, ahogy az előbb is hallottuk, a halogatásról, ahogy az egy talentumot is ember is gondolja, hogy vagy a gonosz szolgánál az előző vasárnapokon hallottuk, hogy halogatja az én uram az ő visszajövetelt. És nagyon különböző sokszor ebben a hozzáállásunk. Nem egységes. Azt hiszem, hogy mondhatjuk így, hogy hullámzó. Van, amikor tudom, hogy mi a feladatom, teljesen beadom, máskor belefáradok, elég. Gondolatunk itt Illésre, amikor azt mondja, pedig egy, mondhatnánk így, hogy egy sikeres találkozó után, amikor Izrael népének bebizonyította, hogy az Úr az Isten a Kármel-hegyén, utána tör rá az a depresszió, hogy elég, hadd halljak meg. Belefáradtam. És azt hiszem, hogy ha a saját életemet nézem, nagyon sokszor voltam így. De az Úr az, aki képes megújítani, újra erőt adni, ha benne bízok, ha ránézek. És ő nem csak előttem jár, hanem utánam is jön, és megragad. Ott a nagy kérdés, hogy tudom-e, hogy mit bízott rám az Úr. Sokszor ez a kérdés, hogy vajon Isten vezetése hogyan érvényesül az életünkbe, életembe, ez nagy kérdés. És nincs rá egy adott recept, hogy igen, így vezet az Úr, így kell tenni. Az jött elém, hogy Pál miatt Európába jött, ott az apostolok cselekedeti 16. részében olyan szavakat hallunk, hogy eltiltatánk attól, hogy Ázsiába hirdessük az evangéliumot, aztán utána igyekeztek eljutni Bitiniába, és nem ereszti őket az Isten szelleme, és akkor van ugye, hogy egy éjjel elé állt a macedon férfi, és kéri, hogy gyere át Európába. És így jött be annak idején Európába az evangélium. Tehát Isten vezetése nem mindig az, hogy igen, leülök az ige mellé, és akkor majd kiolvasom, hogy mi Isten vezetése. Amikor munkálkodok, ő majd fog irányítani. Vagy nagyon különböző módon adja tudtomra, hogy mi is az, amit rám akar bízni. Ott van a nagy kérdés, hogy tudok-e részfeladatokat végezni. Egyrészt gondolata az jött elém, hogy Józsué, mielőtt a népet bevezette az ígéret földjére, Mózes könyvében végig azt olvassuk, hogy Mózesnek a szolgája volt. Nem egyből csak úgy hip-hop kiválasztotta és egy vezető szerepet kapott, hanem hűségesen tudott szolgálni másnak. Amikor még Mózes könyvét tanulmányoztuk, akkor láthattuk azt, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy Mózes élete bizonyos értelemben kudarcot vallott, hogy nem vezette be ugye Izrael népét az ígéret földjére azért, mert a kősziklára kétszer sújtott. És ugyanakkor az elhívásánál pedig egy olyan dolog van, amikor azt mondja Isten, hogy arra hívtalak el, hogy kihozd Egyiptomból a népet. Az, hogy ki fogja bevinni, az nem a te dolgod. De annyira mi csak egy kerek dologba tudunk gondolkodni. Nem részfeladatokba. Az Úr az, aki összerakja, ahogy Pál is beszél arról, hogy ugye egyik öntöz, a másik plántál, de a növekedést az Úr adja. Isten nem azt akarja, hogy mi egy komplett feladatot A-tól Z-ig elvégezzünk, hanem sokszor beleállít dolgokba azért, hogy kis részfeladatokba készek legyünk. Amikor én nagyon szerettem a szakmámat abban, hogy amikor még a vagongyárban, a szerszámüzemben dolgoztam, és már a műszerfúron dolgozhattam, hogy amikor egy-egy részletet nem volt világos egy rajzon, akkor megnéztük az összeállítási rajzot, hogy igazából hogyan csatlakozik ez, és abból tudtuk összeállítani, hogy hogyan. Amikor még kezdetén csak ugye Esztergán voltam, akkor hát tényleg csak azt se tudtam, hova kerül az a darab. Aztán ahogy így előbbre jutottam a szakmába, láttam a kész szerszámokat, amiket készítettünk. És hát tulajdonképpen nem jutottam, de igazából a szerszámszerkesztés volt az álmom, aztán az nem valósult meg. De ott volt az, hogy amikor tulajdonképpen Isten vezet, amikor Isten megmutat dolgokat, sokszor megengedi, hogy egy-egy beilleszkedő dologba több mindent lássunk. Hogy igen, annak mi a célja. De nem biztos, hogy minden esetben fogom látni, és megmutatja az Úr, hogy azt, amit éppen rám bízott, annak mi a célja. Talán többen ismerik a testvérek azt a verset, hogy a szőnyeg, amelyen a szálak össze-vissza bogózva látszódnak erről az oldalról, és majd csak oda át bontakozik ki a minta. Most nem értjük. De nem is a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy azt a részfeladatot, amit Isten ránk bízott, abban hűségesen teljesítsük. Persze sokkal könnyebb, úgy gondoljuk, hogy akkor, ha látjuk az egészet. Másrészt nem biztos, hogy el tudjuk viselni. Annak a súlyát, annak a terhét, hogyha az egész összefüggést láttánk. Hogy Isten miért tesz? Miért enged meg akárcsak a saját életünkben, vagy a környezetünkben, vagy abban, amikor akár az engedelmességünk, akár az engedetlenségünk a környezetünkre, a családunkra, a gyülekezettelre kihatással van. Mert összekapcsolódnak a tagok egymással. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy mi az indíték. Akkor, amikor egy-egy feladatot végzek. Egyrésztről ott van, ami sokszor felmerül, a szükséghelyzet. Látom a feladatot, ami elvégezetlenül ott van, és ez a szükséghelyzet. Ugye az jött eszembe, amikor most a kirándulás előtt is ugye itt fölkerült, hogy jó, elmegyünk kirándulni, de mindenképpen szükséges, hogy legyen valaki, aki megfújja a kürtöt. Legyen valaki, aki mondja, hogy most ezt tegyünk, vagy azt tegyünk. Egy csapatot mozgatni nem lehet úgy, hogyha nincsen egy vezető, nincs az, aki meghatározza. De nem biztos, hogy azért, mert látok egy szükséghelyzetet, azt okvetlenül nekem kell betölteni. És tulajdonképpen ebben is ott van az, hogy amikor azt mondja ugye az Efézusi levélben, hogy felkészítés a szolgálat munkájára. Egy-egy feladatot valakire rábízni, hogy azt ő tegye, végezze, és ezáltal előbbre jusson. Hiszen Isten vezetése, sét, ahogy előbb is mondtam, nem úgy olvassuk ki a könyvben. Nem kész receptek vannak, hanem miközben munkálkodunk, vagy teszünk valamit, Isten az ő szelleme által irányít és szól hozzánk, vagy a körülményeken keresztül. Aztán felmerül a kérdés, hogy miért végzem a munkát. Itt a egy talentumos embernél merül fel az, hogy féltem. Nagyon sokszor ott van az, hogy van egy félelem. És itt most nem a helyes Isten félelemről beszélek. Hanem félek a következménytől, az el nem végzett munkától. Félek attól, hogy vajon mi lesz akkor, hogyha a rám bízottakat nem végzem el. És emlékezhetünk arra a két fiú példázatára, amiről az Úr Jézus beszél. Az egyik fiú, aki megígérte és nem teszi meg, a másik pedig ott van, hogy ő azt mondta, hogy ő nem megy el, aztán mégis meggondolta magát és megtette. És azt hiszem, hogy mind a két eset előfordul az életünkben. Vannak dolgok, ami olyan kényelmetlennek tűnik, vagy talán túl egyszerűnek, vagy mindegy, hogy milyen kifogást hozok, de nem akarok tenni. És van, amikor Isten szelleme aztán munkálkodik. Nem hagy nyugodni. Igen, ezt veled akarom elvégeztetni. És változtatok az én gondolkodásomon. És azt hiszem, hogy ez egy nagy kegyelem, amikor Isten az ő szelleme által munkálkodik így a mi életünkben. Hogy egy-egy feladatnál, és itt nem csak egy fizikai feladatra, vagy egyáltalán a saját életünknek a döntéseibe is gondolkodhatunk. Amikor igen, megértjük azt, hogy ezt tennem kell, ebben változtatnom kell, egy bocsánatkérésben, egy megalázkodásban. Aztán ott lehet az az indok is, hogy valakinek meg kell csinálni. Hát ha már senki se csinálja, akkor meg kell csinálni, akkor meg teszem. És mindenképpen ott kell legyen a végzett munkánál az, amelyet egy ének úgy mond, hogy a hála, amelyet véret fakasztott, soha nem múljon el ajkamon. Az a jó indok és az a jó visszhang, amikor úgy van a mi szívünkben, hogy az, amit Jézus Krisztus tett érettünk, az valóban egy hálára indít arra, hogy ő érte szolgáljunk, készek legyünk megtenni olyan dolgokat is, amit talán még a legközelebbi állunk kérésére se tennénk meg. Ott van a visszavárás. Ugye itt olvassuk azt, hogy sok idő múlva visszajött és elszámoltotta őket. A 2 Korintus 5:10-et szeretném felolvasni, amikor a visszatéréssel kapcsolatban ír. Ez a Krisztus ítélőszéke. Ja. 2 Korintus 5:10, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Itt láthatjuk ebben a példázatban, hogy tulajdonképpen mind a két, az 5 talentumosnak is, a 2 talentumosnak is, amiben munkálkodott, azt mondja az Úr, hogy jól vagy a jó és hű szolgám, menj be a te Urad örömébe. Azt hiszem, hogy egy elvégzett munkát sokszor már ebben az életben is, ebben is megtapasztalhatunk. Hogy ahogy a Filippi levél mondja is, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amikor az Úrnak a jelenlétébe, az ő örömébe azért mehetünk, és itt szeretném ezt nagyon hangsúlyosan oda tenni, ahogy énekeltük is, azért is kértem ezt az éneket, az mellett, hogy már kétszer is volt, hogy nem tudtuk elénekelni, hogy kegyelemből léphetek be. Nem a saját érdemeimért. Nagyon sokszor ugye beszél az ige a cselekedetekről. De ez mindenképp az, hogy nem érdemszerző cselekedetek. Nem ezért mehetünk Jézus Krisztushoz, hanem az az alapja, hogy mivel megváltattunk, újjáformált bennünket, és az ő szelleme munkálkodik bennünk, ezért végezhetünk neki tetsző cselekedeteket. Itt a korintusi levélben is, amikor a Krisztus ítélés székéről van szó, az első versben pedig az van, hogy tudjuk pedig, hogyha mi földi sátorházunk elben múlva épületünk van. Ez az alapja, hogy tudjuk, hogy van jövőnk, van célunk. És az más, hogy igen, ahogy azt hiszem, hogy ez minden időben egy nagy kérdést is vont, hiszen sok olyan ének van, mint hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus Mesterem meg lesz-e velem elégedve. Végigvonul, és szükséges bizonyos értelemben egy ilyen istenfélelem, amikor nem attól félek, hogy rettegek, hogy meg kell állnom ő előtte, hiszen azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz, amikor megjelen. Nem az üdvösség felől, hanem abban, hogy hogyan tudok tenni. És most nézzük meg itt az egy talentumost. Hogy ismerte az ő urát? Mindenképpen láthatjuk, hogy félre ismerte. Itt az első, amit mond, hogy tudtam, hogy kegyetlen ember vagy. Egy olyan döbbenetes kép az, és azt hiszem, hogy egyértelműen mondhatjuk azt, hogy nem egy újjászületett ember. Aki újjászületett, bármennyire is, talán így mondom, elnyugszik a kegyelem párnáján, ahogy szokták mondani, hogy nem tesz semmit, hiszen van örök életem, hurrá, többet nem kell semmit tennem, nem mondja azt, hogy kegyetlen ember. Hiszen a Róma 8.32-ben azt olvassuk, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Eleve azzal kezdődik, hogy elmegy messzi tartományba, tudjuk, hogy ez a tartomány a Golgotai kereszten, a feltámadáson, és ahogy a héten volt a mennybe menetel ünnepe, és majd a jövő vasárnap ünnepeljük, amikor az ő szellemét elküldette, tehát sok mindent adott. Itt azt mondja, hogy tudtam, hogy kegyetlen ember vagy. Tisztában volt azzal, annak ellenére, hogy nem mondta ebbe a példázatba az Úr Jézus azt, hogy mit kell tenni, hogy meg kell becsülni, hogy el kell számolni. Hiszen erre hivatkozik, hogy tudtam, hogyha visszajössz, ezt vissza kell adnom, és ezért elrejtettem, elástam. És egy olyan dolgot is mond, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus miatt elmegy, azt mondja, hogy a földbe esett gabona mag el nem hal, egy maga marad. Ha viszont elhal, sok gyümölcsöt terem. Az Úr Jézus tulajdonképpen a saját életét vetette el azért. És amikor most a vetést nézzük, az sosem azért történik, hogy annyit kapjunk vissza. Ha egy magból, amit elvetünk, egy mag lenne, akkor az egész munkának nem volt semmi értelme. Hát akkor ugyanott vagyunk, és csak egy csomót dolgoztunk vele. De ezt az mindennapi életben tudjuk, hogy ha valamiben befektetünk, abból szeretnénk nyereséget nyerni. Ha elvetünk, ugye most már látszanak, vagy amit a fagy meghagyott, vagy a különböző dolgok, hogy bontakozik ki a termés. Még nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. Vannak, ugye, amikor a vetésről beszélünk, mindenképpen az, hogy szeretnénk többet kapni. Egy reménység van. Később beszél róla az ige, hogy a földművelő béketűréssel várja, hogy az Úr esőt adjon rá, és várja, hogy milyen lesz a termés. Tehát amikor ez a gonosz szolga azt mondja, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél, ez egy képtelenség, egy képtelen állítás. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ebben a példázatban az Úr Jézus nem magyarázza, és nem azt mondja, hogy hát ez teljesen hiába való, amit mondasz, hanem azt mondja, hogy a szádból ítélek meg. A saját gondolkodásod alapján is rá kell jönnöd, hogy ezt kamatoztatnod kellett volna. És azt mondja, hogy miért nem tetted, hogy amikor úgy mondja, hogy jó. A 27. versben ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz. Tehát, hogy az az ige jött elém, ahogy a Jakab levelében mondja, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki szemrehányás nélkül adja. Lehet, hogy nem tudok mit kezdeni. Nem tudom, mi az, ami célja Istennek az életemmel. De ha oda teszem, hogy Uram, szeretném megérteni a te akaratodat. Ő megteszi. Ő meg fogja mutatni. És ő kézbe veszi, és formálja az életünket. Milyennek ismerem Istent? Milyen az én istenképem? Ez meghatározza a vele való kapcsolatot, és meghatározza azt, hogy hogy fogok szolgálni neki. Aztán itt jön egy olyan dolog ennél az embernél, ami a hárítás. A bűnesetnél láthatjuk már az első emberpárral a bűnnel bejöve, amikor mindegyik azt mondja, hogy más az oka. És ebben azt hiszem, hogy nem régen is valamire annyira rá kellett jönnöm, hogy mennyire mesterien tudok hivatkozni körülményre, hivatkozni rajtam kívülálló dolgokra, csak minden, csak az nem, hogy én vagyok a hibás. Hogy beismerjem. A Jeremiás 3.16.3 azt mondja, hogy csak hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelen lettél az Úrhoz. És a János 1.9 pedig azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy ő megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Amíg ott van, hogy én hárítok, mást okolok, másra teszem, addig tulajdonképpen a kapcsolatom Istennel is, és akivel szemben egy ilyen dolog áll fenn, adott esetben ez egy megbántódás volt, akkor tulajdonképpen megromlik a kapcsolat. Mennyire csodálatos az, hogy Isten bele tud nyúlni így a szívünkbe, összetörni, hogy ismerd el a te hamisságodat. És még ebben a világban, amikor egy törvényszéknél, ugye a büntetésnél az a lényeg, hogy bebizonyítsák az ártatlanságot. Ha beismerő vallomást tett valaki, akkor mindenki felszabadul, jöhet az ítélet, hiszen bevallotta. És egész másképp van Istennél. Ott azt mondja, ugye a 32. Zsoltárban Dávid, míg elhallgattam vétkeimet, megagultak csontjaim a napestig való jajgatástól. De megvallottam. És ez egy olyan csodálatos dolog, hogy itt azt mondja a János levelében, hogy nem csak, hogy megtisztítson, hanem nem csak, hogy megbocsássa, hanem, hogy meg is tisztít. Újjáformál. Azáltal, hogyha elismerem a hamisságomat. Igen, tudjuk, hogy nem a teljesítménnyel szerezzük a bebocsátást, hanem kell lesz, hogy egy bizonyosságból fakadjon a munkánk. A 2 Péter 1.3-at szeretném még idehozni, amikor azt mondja, hogy az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Isten az, aki adta ezt a bizonyosságot, hogy belénk költözött és munkálkodik bennünk. Ugye amikor végig gondoltam az életemet, és abba, ahogy itt ezek a talentumok, ahogy indultak, hogy azonnal, úgy arra kellett gondolnom, hogy fiatalon milyen sokszor ott van, én is úgy voltam, tele voltam tervekkel, elképzelésekkel, az Úrért való szolgálatért, a magam módján. Még úgy is gondolkoztam, amikor azt mondtam, hogy a családom útban van, hogy Istennek szolgáljak. Aztán Isten megmutatta, hogy igen, ő az, aki nem a saját elképzelésem szerint akar használni. Ne nekem legyenek terveim, hanem simuljak bele, és az ő kegyelme az, ami tulajdonképpen, mondhatom így, hogy az élet harcaiba, próbáiba sok kudarcot és bukást is átéltem. Sok mélységet. De Isten szeretet volt az, amely mindig velem állt. És Péternek az a mondása, ahogy ő is a hívő élete kezdetén ugye azt mondja, még a keresztre feszítés előtt, ha mindenki is, én nem. És aztán megtapasztalta, és utána később a 2. Péter 5-ben úgy olvassuk, hogy úgy mondja, hogy a minden kegyelemnek Istene. Ezzel kezdi. A kegyelemnek a megtapasztalását úgy tudjuk, amikor igen, átvisz nehézségeken, bukásokon, csődökön. Mert ő a minden kegyelemnek Istene. És elém jött a tegnap egy film, ami úgy utóbbi időben többször úgy gondolok rá. Ez a Csendszimfónia, rám nem jellemző egyébként, hogy egy filmet többször megnézek. Ezt más miatt néztem többször, Mártának egyik kedvenc filmje. Ez egy zenetanárról szól, aki fiatalon nagy tervekkel áll, és az élete különböző részei vannak ebben a filmben, és utána ott ül, amikor nyugdíjba vonul, és úgy érzi, hogy elfolyt az élete, és nem tud semmit megvalósítani. És a végén pedig egy dolog kiderül, amiről nem is tud, hogy nem volt hiába van az élete. És tulajdonképpen nem biztos, hogy mindig látjuk azt, hogy vajon egyáltalán mit tudtunk tenni. Igen, van egy ige, elnézést, ami olyan sokat jelent. A zsidók 6:10-ben azt mondja, hogy mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a cselekedeteitekről és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltak a szenteknek. És azt hiszem, hogy amikor itt a talentumoknál nézzük, és tudom, hogy én is volt, amikor így gondolkodtam, megfáradva, elcsüggedve, depressziósan, hogy az én Uram engem úgy mondtam, hogy tehetek én akármit, úgy is kirúg. Köszönöm, nem, de akkor köszönöm. De ott van az ő szeretete és kegyeleme. Ott van az ő irgalma, amely hordoz. És az, hogy állhatok. Az, hogy ma is itt állhatok. Ez nem az én értelmem. Nem az ő kegyelme. Amen.
Amen.